és elküldjük Timóteust, ami testvérünket, és Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket és bátorítson titekben, hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban, hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. Amikor nálatok voltunk, már előre megmondtuk nektek, hogy üldözni fognak minket, és amint tapasztaltátok, úgy is történt. Én tehát, mivel már nem győztem türelemmel, elküldtem hozzátok, hogy megtudjak valamit a hitetekről, nem kísértette meg titeket a kísértő, és nem lette hiába valóvá a mi fárdozásunk. Most azonban megjött tőletek Timóteus, és jó hírt hozott nekünk hitetekről, és szeretetekről, arról is, hogy szívesen emlékeztek ránk mindenkor, sőt, látni szeretnétek minket, ahogyan mi is titeket. Így tehát minden bajunk és üldöztetésünk között megvigasztalódtunk veletek kapcsolatban, testvéreim, a ti hitetek által. Mert egyszerre feléledünk, ha ti szilárdan álltok az Úrban. Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek értetek mindazért az örömért, amelyel megörvendeztettek minket a mi Istenünk előtt, amikor éjjel és nappal buzgón könyörgünk azért, hogy láthassunk benneteket és kipótolhassuk hitetek hiányosságait. De maga a mi Istenünk és Atyánk és a mi Urunk Jézus Krisztus egyengesse útunkat hozzátok, titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben, egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket. Erősítse meg szíveteket, és tegye fetetetlenné a szent életben, ami Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Amen. A tesszalonikai gyülekezetnek írja első levelét Pál apostol, amelyből egy fejezetet olvastunk. Olyan apostolt, olyan pásztort ismerünk meg, aki valóban szerette az embereket, szerette a tesszalonikai testvéreket, macedónokat. Égett az ő szíve, érettük, és fájt az ő szíve, akkor, amikor nem tudta, hogy most éppen milyen állapotban vannak, hogy az üldöztetés miatt nem fordult-e el esetleg az ő szívük, vagy nem terhelődött le az ő szívük az üldöztetés miatt, hiszen fiatal hívők voltak, még Pál apostol nem sokáig tudott közöttük munkálkodni, hiszen ő alig, hogy megalakította a gyülekezetet, azonnal támadásba lendültek a zsidók, irigység töltötte be az ő szívüket, mivel sokan tértek meg, a zsidók közül is megtértek valamennyien, de a görögök közül még többen, és istenfélő görög előkelő asszonyok közül is sokan megtértek, és ez irigységet támasztotta azoknak a zsidóknak a szívében, akik nem tértek meg, nem fogadták el Jézus Krisztust megváltójuknak, és felhergelték, felszították a városban levő olyan embereket, akik ott voltak az utcán munkanélkül, tehát nevezhetnénk őket csőcseléknek, hiszen ott lebzseltek, és mindenre kaphatók voltak, és ezeket az embereket felbújtották Pál ellen, illetve munkatársai ellen. Úgyhogy komoly üldöztetés volt. Emiatt nem sokáig maradhattak. Pál nagyon bölcs volt, tudta, hogy rá szüksége van még sok más városnak, város népének, hogy hirdesse az evangéliumot, ezért hát nem ment szembe velük, hanem inkább elrejtőzött, és egy éjszaka el is küldték Pált, hogy menjen el, és ő tovább ment egy másik városba, Béreába, és ott hirdette az evangéliumot. De hogy mennyire elvetemültek voltak ezek a zsidók, azt olvastam a Cselekedetek könyvében, hogy még nem csak, hogy Tesszalonikában támasztottak üldözést, hanem mikor meghallották, hogy Béreában is hirdeti az evangéliumot, az pedig legalább onnan egy több mint 100 kilométerre van, de utána mentek, és ott is felbújtották a sokaságot, hogy mire képesek azok, akik nem térnek meg. Ez ma is nyilvánvaló, hogy az ördög munkálkodik bennük, hogy megtámadják a hívőket, a hívő testvéreket, a megtért embereket. Ha ma nincs is olyan üldözés, amiről itt olvasunk az igékben, de családonként tapasztalható az ellenállás az ördögnek a munkája nyomán, ahogy Jézus ezt előre megmondta és megjövendőlte, hogy ketten lesznek három ellen, három-kettő ellen, ez be is következik minden mai napig, és most szeretném erősíteni azokat a testvéreket az ige által, akik ilyen helyzetben vannak, mert mondjuk, ha egy családban férj, feleség, gyerekek, sőt, talán unokák is megtért állapotban vannak, hát akkor ugye mondhatjuk, hogy könnyű azoknak a családoknak, már ugye minden relatív, természetesen, mert az ördög mindenütt munkálkodni akar, még ott is, akik hívők vannak együtt, hogy próbálja valamilyen formában bomlasztani az egységet, mert még hívők, mi sem vagyunk teljesen egyformák, van, aki erősebb, van, aki gyengébb a hitben, és hát még a hívő családokat is szeretné szétcincálni a sátán, hogyha lehetne. Ugye van neki egy neve, Lucifer, ami azt jelenti, hogy a szétdobáló. Diabolos, nagy szétdobáló, aki mindent össze akar zavarni, kúszálni és tönkretenni. De hát ahol hívők és nem hívők vannak egy családban, ott különösen ez érvényesül. Itt láthatjuk, hogy Tesszalonikában hatalmas üldözést támasztott a fiatal gyülekezettel szemben a gonosz. És az a kérdésem itt az ige alapján, hogy hát hogyan tudták megállni ezek az emberek. Hiszen nem olyan régen tértek meg. És én mondom azoknak, akiket fölvettünk a gyülekezetbe is, és akik meg megtérnek, meg a Krisztus útján akarják elkötelezni, vagy kötelezték el magukat, vagy akarják, hogy számítsanak arra, hogy ezt a sátán nem fogja jó szemmel nézni, hanem megtámadja. Még bennünket, régi hívőket is megtámad, és akar valamilyen formában gyengíteni, vagy tönkretenni, mert nem mondott le senkiről sem, mindaddig, amíg az Úrhoz nem érkezünk, és ő föl nem vesz magához, addig ő nem mondott le rólunk, ami drága urunkat is nem csak egyszer támadta meg, amikor elkezdte a munkálkodását, és kísértette, hanem később is visszatért hozzá. Visszatért. Sokszor, nagyon sokszor kísértette. Néha embereken keresztül is. Getsemáné kertjében. Még a keresztfán is kísértette a gonosz, és azt akarta, hogy hagyja abba, ne folytassa tovább. Isten azt akarta a tesszalonikai hívőkben is, hogy legyenek erősek, álhatatosak, bár fiatal hívők voltak, a sátán meg azt akarta, hogy hagyják abba. Alig, hogy elkezdték volna a keskeny úton járást, Krisztus követést, térjenek le. El akarta téríteni őket a helyes útról, az üldöztetés által. De hogyan tudtak megállni? Hát testvérek, úgy tudtak megállni, hogy Pál apostol elsősorban is imádkozik értük, munkatársaival együtt, könyörög értük. Az imádság az nagyon fontos, imádkozni azokért, akik nehéz helyzetben vannak, megpróbáltatások között vannak. Ezt kell nekünk is gyakorolni, és ezt is gyakoroljuk, de még inkább gyakorolnunk kell, teljes egységben az egész gyülekezet, gyakoroljuk, hogy imádkozzunk egymásért, imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon, nehézségeken, bajokon, szenvedéseken, betegségeken mennek keresztül, könyörögjünk érettük. Másrészt Pál apostolnak el kell hagynia Tesszalonikát, de ugyanakkor elküldi munkatársát hozzájuk, Timóteust, fiatal munkatársát, és megerősíti őket, bátorítja őket. Így olvassuk az igében, és elküldtük Timóteust, a mi testvérünket, és Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket, és bátorítson hitetekben, hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban. Fontos dolog az, hogy valaki álljon oda azok mellé, akik kísértéseket szenvednek, akik talán üldöztetést szenvednek. Legyen támasz, legyen segítség, bátorító, vigasztaló. Itt az eredeti szövegben megnéztem a kifejezéseket. Azt jelenti itt az egyik kifejezés, hogy a már-már elesett ember mellé oda kell menni. Tehát nem kell megítélni, nem szabad megítélni, hanem oda kell állni mellé, felkarolni, felemelni. Ha kell, akkor felállítani, hogy álljon a lábára, mert vállalni kell mindent Jézusért. Támogatni, segíteni, irányítani. Tehát nagyon sokrétű feladat vár ránk, testvérek, vár a gyülekezet vezetőire elsősorban, és vár a kedves testvérekre, mert hogyha például egy nőtestvérrel történik egy ilyen megpróbáltatás, akkor lehet, hogy az Úr akar mellé állítani egy másik nőtestvért, hogy vele együtt beszélgessen, imádkozzon, és őt támogassa, felemelje, bátorítsa. Gondold el, testvér, ha te erősen állsz az Úrban, akkor neked az a feladatod, hogy az erőtleneket hordozzad és segítsed, támogassad. De vajon mi hogyan állunk a Krisztusban? Kérdezhetjük meg magunktól is. Erősek vagyunk? Vagy gyengék vagyunk? Bukdáncsolunk? Vagy álhatatosak vagyunk? Tényleg kitartunk hűségesen a keskeny úton? Használ Pál apostol egy másik szót is, Timóteus szolgálatára nézve, az úgynevezett parakaleo kifejezést, amit ismerünk, hiszen a paraklétosz szót ismerjük a búcsúbeszédekből, Jézus búcsúbeszédeiből, és ez azt jelenti, hogy bátorítani, gyámolítani, vigasztalni és tanítani. Hát íme, itt van a feladat. Timóteusnak nagyon komoly és szép feladata volt, amikor Pál őt visszaküldi, elküldi Tesszalonikába, hogy erősítse a fiatal gyülekezetet. Aztán pedig menjen és vigye meg a hírt, hogy hogy van a gyülekezet, mert hát Pálnak a lelkülete nyugtalan volt miattuk, hogy vajon megállnak-e, helytállnak-e, vagy megtántorodnak, elesnek, elbuknak az üldözés közepette. És azt olvassuk, hogy most megjött tőletek Timóteus, és jó hírt hozott nekünk hitetekről, és a szeretetről. És tudjuk azt, olvasgatva a Bibliát, hogy Pál apostol nagy volt abban is, nem csak mint szervező, illetve apostol, evangélista és szervező, aki munkatársakkal együtt dolgozott és elküldte Timóteust, hanem abban is nagy volt, hogy hát a korabeli viszonyok szerint mit tehetett, hát ha ő nem tudott elmenni, bár szeretett volna elmenni Tesszalonikába, de azt olvasok, hogy a sátán őt megakadályozta. Olvasjuk a Cselekedetek könyvében, hogy hamarosan visszamenjen, és ő is meglátogassa azt a gyülekezetet. Hát nem tudjuk, hogy miért, nem olvassuk, nincs minden leírva a Szentírásban, csak az van leírva, hogy a sátán megakadályozta. Hát mégse tudta megakadályozni teljesen, mert akkor ír egy levelet. Ez az első levele, amit megír az összes levele közül, második misszió útján, Korintusból, Korintusban írja meg, tudjuk, hogy ugye Tesszalonika után Béreába ment, aztán elment Aténbe, majd pedig Korintusba, és onnan írja a levelet, és ez egy nem egy olyan levél, mint a római levél, mondjuk, vagy mondjuk a korintusi levél, ahol szisztematikusan, hosszadalmasan, részletesen ki vannak fejtve a keresztény igazságok. Ez egy ilyen pásztori levél, a legszükségesebb dolgokat írja le, feltételezi, hogy olyanoknak írja, akik hitben vannak, hitben élnek, de bizonyos nehézségekkel küzdenek, bajokkal, üldöztetéssel küzdenek. És azt írja nekik Pál apostol, és itt ebben már van bizonyos bibliai igazság, teológia is, és ez nagyon fontos megfigyelni, hiszen senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban, hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. Amikor nálatok voltunk, már előre megmondtuk nektek, hogy üldözni fognak titeket. És amint tapasztaltátok, úgy is történt. Hát ime egy bölcs tanító, egy csodálatos lelkipásztor Jézus után, aki előre is, tehát leteszi a tanítást, és előre is megmondja nekik, hogy mi az, ami következik. Jézus is megmondta tanítványainak, sok olyasmit olvasunk, hogy az Úr előre megmondta, hogy miken mennek keresztül, hogy ne érje őket váratlanul. ha engem üldözni fognak, mondta Jézus, akkor titeket is üldözni fognak. Ha az én beszédeimet megtartották, és engem értékeltek, akkor a ti beszédeiteket is meg fogják tartani. Ki, hogy volt ezzel kapcsolatban? Nem egyformán fogadják az emberek. Tehát lesznek, akik általad fognak megtérni. Ha hűséges vagy az Úrhoz, akkor általad fog tovább terjedni az evangélium. De ha elbuksz, bukdácsolsz, nem vagy kitartó, gyenge vagy, akkor nem fog tovább terjedni az evangélium, mert azt mondják az emberek, hogy hát nem látjuk, hogy igazán követendő lenne ez az ember, vagy ez az asszony. De ők szeretnének látni követendő példákat, mert én szerintem ma is, a mai világra is igaz az, amit Pál ír a római levélben, hogy ez a teremtett világ, maguk az emberek is nyögnek és sóhajtoznak, várják az Isten fiainak a megjelenését, várnak bennünket. Várják azt, hogy kiábrázolódik bennünk, rajtunk keresztül a Krisztus, hogy őt meglássák. Tehát jó olvasni azt, hogy előre felkészít Isten, felkészítette Isten, és felkészíti Isten a hívőket a megpróbáltatásokra. Azt mondja, hiszen erre vagyunk rendelve. Hogyan vegyük ezt? Hogyan fogadjuk ezt? Erre vagyunk rendelve. Akkor elcsüggedjünk, elszomorodjunk? Nem. Ha olvasom a Cselekedetek könyvét, akkor az apostoloknál is, Péternél, Jánosnál is azt találom, hogy amikor őket becsukták, bezárták, megverték, akkor örömmel vették ők ezt, hogy abban a megtiszteltetésben részesültek, hogy még a Krisztusért szenvedniük is kell. Tehát egyáltalán nem szomorodtak el emiatt. Aztán Pál is, meg Sílás is, amikor Filippibe, Kalodába zárták őket, akkor énekkel, imával dicsérték az Istent. Úgyhogy Isten csodát cselekedett ott, és megmozdult az egész börtön. És a börtönőr megtért. Tehát, ha erre vagyunk rendelve, hogy legyenek megpróbáltatások, szenvedések az életünkben valamilyen formában, akkor ne is tartsuk mi ezt olyan rémületes dolognak, hanem számítsunk erre. Erősítsük meg magunkat az ige által, és egymás hite által is. Legyetek erősek az Úrban, olvassuk a Bibliában, és az Úr hatalmas erejében. Akkor vegyük fel a szellemi fegyvereket, és akkor harcoljunk, és álljunk helyt. Jézus azt mondta, hogy aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Újból mondom, mint máskor is mondtam, hogy ez a kereszt, ez nem más, mint amit a Krisztusért kell nekünk elhordozni. A kereszt az nem lehet más, csak az, amit a Krisztusért kell nekünk elhordozni. Ezért mondja Péter apostol, hogy senki ne szenvedjen a saját hibái, a saját bűnei miatt, mert abban nincsen semmi dicsőség. De hogyha Jézusért szenvedünk, azért, mert hűségesek vagyunk, mert kitartóak vagyunk, álhatatosak vagyunk, mert szeretjük az Urat, és szolgáljuk őt, imádjuk őt, jövünk a gyülekezetbe, félreteszünk mindent. Nem érdekel bennünket, hogy mit mondanak az emberek, hanem ott a helyünk, a közösségben. Akkor azt mondja Péter apostol, hogy ha mégis valaki így szenved, mint hívő, akár csak, hogy megszólják, vagy valami, világ gúnyolódik mindig, azt mondja, hogy hát miért kell nektek mindig ott lenni? Mit csináltok ti ott a gyülekezetben? Mindig is gúnyolódtak, elődeink felett is gúnyolódtak, amikor sokáig együtt volt a gyülekezet, és késő este mentek haza a hívő emberek, akkor is gúnyolódtak, és mondtak mindenféléket, de nem érdekelte a hívőket, mert ők tudták, hogy az ő lelkiismeretük tiszta, és ők az Úrnak szolgálnak. Tehát keresztet hordozni az, amit a Krisztusért kell nekünk elszenvedni, elviselni, és akkor megnyugszik rajtunk a dicsőségnek a lelke, a Szentlélek, hogyha ezt meg tudjuk tenni, takadjuk meg magunkat, vegyük fel a keresztet, és kövessük az Úr Jézus Krisztust. Végül azzal zárom, hogy Pál apostol nem szerette volna, hogy az ő munkája hiába való legyen. Hát én azt gondolom, hogy senki nem szeretné, egyetlen pásztor sem, Bódi Sámuel se szeretné, Zentei László se, Kovács Dániel se szeretné, hogy amit beletett ebbe a gyülekezetbe, vagy bárkiről lenne szó, amit tényleg szívből, őszintén, igazán, odaadóan végzett, hogy az hiába való legyen. Nem, azt szeretné mindenki, azt szeretnék a jelenlegi vezetők is itt ebben a gyülekezetben, hogy legyen a mi munkánk, az maradandó, és gyümölcsöt teremjünk Isten dicsőségére. És ezért azt olvastuk itt az igében, hogy milyen boldog Pál, amikor a tesszalonikai hívők, hát hitben élnek, szeretetben élnek, jó híreket hall felőlük, és szívesen emlékeznek magára, Pál apostolra is, hiszen ő közöttük volt, mint Isten embere, mint Isten szolgája. Ez Pál számára vigasztalás, hiszen ő is ember. Ő sem angyalból van, hanem emberből van. Neki is sokat jelent az, hogyha imádkoznak érte, sőt igényelte is, és sokat jelent az, hogyha értékelik a munkáját, és az nem hiába való. Azt mondja, hogy egyszerre feléledünk, ha ti erősek vagytok az Úrban. És ha megfigyeltük az igét, akkor azt látjuk, hogy páli szenvedések között van. Mindenütt támadják. És legfőképpen a zsidók voltak azok, akik támadták Pál apostolt. Azok a megtéretlen zsidók, akik Jézust is ugye a keresztfára juttatták. És hogy ne támadták volna akkor például Pál apostolt is, vagy akár Péter apostolt is. Pál jót kíván a tesszalonikai gyülekezetnek, az Úr gyarapítsa és gazdagítsa őket a szeretetben. Egymás iránt és mindenki iránt. Erősítse meg szíveteket, hogy fedhetetlenek legyetek a szent életben. Itt el kell mondanom, hogy sok görög volt közöttük. És hát a görögök azok egészen más háttérből indultak el, nem a tíz parancsolatnak a hátteréből indultak el. Eléggé a nihilből jöttek, bűnös bálványimádó életből jöttek, és éppen ezért a negyedik fejezetben megírja a gyülekezetnek azt, hogy hogyan igyekezzenek szent életben járni. Egyébként pedig, testvérem, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltek is, ebben jussatok még előbbre, hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Mert az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével. Nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. Stb. Stb. Tehát ilyen értelemben is, ami szükséges, azt megírja a gyülekezetnek is. Ugyanakkor egy munkás életre buzdítja a testvéreket, mert a munkás élet az Istentől való dolog, az hasznos és áldásos. És arra bátorítja még őket, hogy várják vissza az Úr Jézus Krisztust. Az első keresztények, korai keresztények nagyon-nagyon várták vissza Jézus Krisztust. Hogyha ez csökken az életünkben, ott baj van. Nekünk is komolyan kell várni Jézust. Akár angyalharsonával hív el minket, akár halállal szólít el bennünket. Várjuk Jézus Krisztust, és legyünk készen, és munkálkodjunk egymás javára, emberek megtérítésére, Isten dicsőségére. Amen.